Egy beszélgetést folytatunk, egy korábban megkezdett adásban beszélgettünk a reformáció néhány ismert alapelvéről vagy tanításáról, amelyet szóla alapelvekként ismerünk, és az eddigiekben megemlítettük, mert mindegyiket megemlítettük, de kifejezetten kettővel foglalkoztunk, az egyedül hitáltal van üdvösségünk és kegyelemből, tehát latinos nevén a szóla fide és szóla grácia alapelvekkel foglalkoztunk eddig, és a mai adásban folytatjuk a reformáció sorozatban a beszélgetésünket. A két másik szóla alapelv kapcsán fogunk beszélgetni, egyedül a Szentírás és egyedül Krisztus. Tehát szóla scriptura és szólus Krisztus. Kezdjük először a Szentírással. Miért ilyen kardinális dokumentum a Szentírás?
Igen, ez egy jogos kérdés. Sokan föltették ezt már az egyház történelme folyamán. Többek között az is egy megközelítés a kérdésnek, hogyha valaki nem olvassa a Bibliát, vagy nem tartotta fontosnak, a korabeli egyház sem annyira. A reformáció korában létezett egy latin fordítás, de nem nagyon ismerték, tehát sokszor még a papok sem, tehát a teológiákon sem annyira volt ez publikus. Sőt, az egyház úgy állt hozzá, hogy az úgynevezett egyszerű hívők ne is olvassák, mert nem is érthetik, és ezért van szükség az egyházi tanítói hivatalra. Egyébként minden ilyen megközelítésben van valami igazság, mert valóban a több ezer féle fajta közösség, amely létrejött főleg a protestáns vonalon, és ezeknek egy része igenis destruktív és rossz szekta jellegű képződmény, hát mindenki kezébe a Biblia van, és mindenki a Bibliára hivatkozik, és a Biblia jegyében vagy nevében tettek tönkre sokszor házasságokat, családokat, szakítottak szét embereket, vagy aláztak meg embereket, vagy vittek bele olyan zsákutcákba. Tehát önmagában a Biblia olvasása nem olyan egyszerű kérdés, és ezért sem állhat itt egyedüliként a négy szóla között, a négy pillér között, hanem ez együtt van a többivel, a Krisztussal, hittel, kegyelemmel, mert a Biblia egy körülbelül 1000 évig íródott. Tehát egy egészen különleges és érdekes könyvről van itt szó. A legkülönbözőbb szerzői vannak, a királytól kezdve költőn keresztül a pásztor emberik, mondjuk Ámosz például pásztor volt. Tehát rendkívül érdekes a kialakulása a Szentírásnak, de azt is tudni kell, hogy amikor a Szentírás iratai íródtak, akkor abban a korban nagyon sok irat keletkezett. Tehát és mindkét részét, nagy részét a Bibliának, tehát az általunk Ószövetségnek, meg Újszövetségnek nevezett könyveket is, egy közösség állított össze, Istenre figyelve, imádkozva, vizsgálták az korabeli iratokat is, hogy melyik lehet az, ami tényleg olyan direkt módon Istentől ihletet, amire rámondhatjuk, hogy kinyilatkoztatás és kijelentés, ami nem csak egyszerűen Istenről szól, valamiféle szép elmélkedések, vagy predikációk, vagy gondolatok, nem valami bizonyságtétel, hanem Isten kijelentése, kinyilatkoztatása az ember számára, és nem is volt ez annyira egyszerű és annyira evidens ez a történet, hiszen többek között tudjuk, hogy többek között az énekek énekéről is vitatkoztak az atyák, hogy az most bekerüljön a Bibliába, vagy ne kerüljön be. Vagy mondjuk az Eszter könyve, amiben mondjuk Isten neve így elő se kerül, de mégiscsak azt gondolták az atyák, aztán így döntöttek, hogy kerüljön be a Szentírás kánonjába, és akkor így alakult ki egy ilyen könyv. De hát tudjuk jól, hogy például a Római Katolikus Egyház által használt Biblia, amit bővebb, mint a miénk, tehát ott úgynevezett apokrif iratok is szerepelnek. Tehát ezt akkoriban Luther is lefordította ezeket. A Luther Bibliájában is benne vannak. Tehát ez egy összetett nagy kérdés. A lényeg az, amit szeretnék ebből kihámozni, azért rendkívül fontos a Szentírás, mert ahogy kialakult ez a kánon, tehát ez a szent könyvünk, úgy éli meg az egyház évszázadokon keresztül, hogy ezen Isten pecsétje rajta van, hogy ez Isten által valamilyen módon nekünk küldött üzenet, És ez számunkra, ez a kánon, ez az összeállítás lezáródott. Tehát, hogy úgy gondolja az egyház, szerintem teljesen helyesen és teljesen jogosan, hogy Isten megiratta ezeket az iratokat, könyveket, és ezt egyben kell látnunk, összefüggéseiben természetesen, és emellé nem helyezhetünk egyenrangú módon semmilyen más szép igehirdetést, vagy prédikációt, vagy könyvet, mert ezt nevezzük mi szent iratnak, és a reformáció konfrontációja, feszültsége abból adódott, hogy a katolikus egyház, és ez ma is így van lényegében, hogy egyenrangúnak gondolja a szentírással a hagyományokat is. Tehát amit ők úgy gondolják, hogy ha valamit az egyház több évszázadon keresztül hisz, mondjuk például Mária mennybevételét, amit csak az első vatikáni zsinaton mondtak ki dogmának, kötelező dogmának. Tehát majdnem 2000 év eltelt, és akkor mondták ki dogmának, de ők ezt így értelmezik, hogy az egyház ezt hosszú időn keresztül hitte, és akkor arra azt mondják, hogy ez körülbelül olyan, mint ahogy a Szentírás is kialakult, mert azok az iratok is akkoriban nem egyszerre születtek, hát volt több száz éves irat, amire egyszer csak kimondták, hogy na, ez Szentírás. Tehát itt van a vita kérdés, de a reformátorok ebben nagyon határozottak voltak, hogy léteznek, Luther is így beszélt az apokrif iratokról, hogy értékes iratok, nagyon sok tanulságos része is van ezeknek, de egyértelmű a különbség az Isten által direkt módon ihletett kijelentés és más egyéb keresztény iratok között.
Hát igen, Luthernél megfogalmazódott ugye ez a kánonban gondolat, vagy tanítás, hogy azért vannak a Szentíráson belül azt írja olyan könyvek, amelyek inkább valók az ember tanítására, nevelésére, és vannak azok, amelyek kifejezetten az üdvösségre viszik az embert, tehát tanulmányozás szempontjából kvázi előrébb valók. Valami ilyesmi a veleje a tanításnak. Szerinted mennyire hozható itt közös nevezőre a katolikus egyház és a protestáns egyházaknak a tanítása, a szentírás és a hagyományok kérdésében? Törekednünk kell arra, hogy megtaláljuk a közös hangot, hogy mire fókuszálunk jobban?
Ez egyértelmű, törekedni kell, és ennek a történetnek, tehát a egyházak felekezete közötti kapcsolatrendszernek van egy nehéz oldala, nehéz története, mert akik elkeserednek, belefáradnak ebbe, könnyen azt mondhatják, hogy hát lényegében nem változott semmi a 16. századhoz képest. Van ilyen irányzat, akik ezt mondják, a kemény, erős protestánsok úgy látják a mai katolikus egyházat, mint a 16. századbeli egyházat is. Én ezzel nem értek egyet, így, ilyen sommás ítélettel, hiszen nagyon-nagyon sok minden megváltozott, tehát az egyház helye a világban is, és az egyháztól valóban elvétetett a világi hatalom is, és a katolikus egyház, szoktam mondani a kemény protestánsoknak, te úgy ismered az Istent, hogy 1 milliárd, 1,5 milliárd keresztény csak úgy pokolba engedne az Isten, hogy ő értük nem küzd. Tehát ezt látom és tapasztalom, hogy Isten dolgozik, munkálkodik a protestánsokért is, a katolikusokért, de hát az egész világért, és nem szeretné a kárhozatban látni az embert, sem bárhol is éljen, és ezért vannak a katolikus egyházban is nagyon erős, egyértelmű megújulási mozgalmak. És ezek tehát az egyháztestek hatnak egymásra. Tehát nem úgy történt a katolikus egyház megújulása, ahogyan mi szerettük volna, vagy ahogy Lutherék szerették volna, de mégiscsak a reformáció hatására fordították aztán ők is le anyanyelvre, a helyi anyanyelvekre a szentírást, és nagyon sok minden történt akkor is már, a 16.-17. században, az akkori zsinatokon, nem beszélve a 20. századi második vatikáni zsinatot, a 60-as évek elején, ről van szó, és aztán a mai időkig menően szinte reformátori folyamatok történnek meg a katolikus egyházon belül is, és ezért nagyon nagy szükség van a kapcsolatra, a beszélgetésre, hogy hassunk egymásra, de hát ez történik a például a rádión keresztül is, tehát Magyarországon, akár a közszolgálati rádióban is számtalan módon nagyon sokszor hirdettetik az evangélium, és azt például nagyon sok katolikus hallja. És ilyen értelemben Isten egymásra bíz minket, és ahogyan, most nem tudom melyik évben, de egy 8-10 évvel ezelőtt volt a Szentírás éve például. Én úgy érzem, hogy a legaktívabb a katolikus egyház volt Magyarországon a Szentírás évében. Nagyon mélyen, nagyon komolyan foglalkoznak. Ők is a Szentírással, nagyon sok katolikus olvassa a Bibliát, ott van a far zsebében is, mert ők gondoskodtak arról, hogy egész kis alakú Bibliát is kiadjanak, amit villamoson vagy vonaton könnyen tudnak olvasni, tehát ők is lépnek előre, és én ezt hiszem és látom, hogy a Szentlélek vezeti őket a döntő felismerésekre, de azt sem gondolhatjuk, hogy egy ilyen hallatlan nagy egyháztest, tehát egy ilyen világegyház néhány év alatt át tud formálódni, de úgy érzem, hogy kapaszkodni kell a protestánsoknak, mert a katolikus testvérek sok mindenben felismerték mindezeket, tehát ők beszélnek Európa újra evangelizálásáról, a laikus képzésről, a diakonusok beállításáról, az ifjúsági munkáról, nagyon erős, komoly, szentlelkes mozgalmak vannak, tehát ezt látom, ezt érzékelem, hogy Isten munkálkodik, dolgozik a katolikus egyházban is.
Akkor lehet, hogy inkább a protestáns egyház részéről is lépést kell tartani olyan szempontból is, hogy nekünk is, akik ugye hangsúlyozzuk a reformáció óta, Luther óta, hogy egyedül a Szentírásban van az üdvözítő üzenet a számunkra, hogy egy kicsit megbarátkozzunk az egyházi hagyománnyal, jobban el tudjuk fogadni, hogy annak is van létjogosultsága, hiszen az egyház történetében is, az elejünket is, elődeinket is, vagy elhiszem azt, hogy Isten szent lelke vezette azokat az embereket is, akik előttünk jártak, vagy nem?
Igen, csak itt azt kell megállapítanunk egyértelműen, hogy a úgynevezett szent hagyomány legyen bármilyen szent, és a protestánsoknak is, ahogy mondod, megvannak ezek, mert megvannak a Spurgeonjei, meg a Wesley, meg a Calvin, meg a Luther, meg a többi, Bonhoeffer és mások, a mai napig is emlegetjük őket, de ők nem egyenrangúak a Szentírással, az ő irataik. Annyiban izgat engem is, mint úgynevezett evangélikus Luther, amennyiben Krisztusra mutat. Mert Luther is egy esendő, törékeny ember volt, és csak ezért izgat. És az ő személye, munkássága is, és nem teszem egyenrangúvá Luther úgynevezett Luther tanítását a Szentírással, viszont azt, ha már erről van szó, feltétlenül úgy érzem el kell, hogy hangozzék, hogy Luther nagyon helyesen ismerte föl azt a Szentíráson belül a Krisztus központúságot. Tehát ő azt mondta, hogy az egész Szentírás Krisztusra mutat, tehát még az úgynevezett Ószövetség is, mert Krisztusért kiállt, a megváltásért kiállt, illetve hát számtalan profécia van az Ószövetségben is. Ez az egyik, amit mondani szeretnék. A másik az, hogy ő határozottan azt mondta, hogy az egész Szentírást én csak Krisztuson keresztül olvashatom. Ez mit jelent? Ez egy óriási felismerés, mert van, aki azt mondja, hogy egy az egyben Isten igéje a Biblia, ami a két borítólap között van, az ma is aktuális, ma is meg kell tartani. Na most ez így nem, egyszerűen nem igaz. Azzal szoktam érvelni, hogy ha mondjuk az Ószövetség világában valaki házasságtörést követett el, azt bizony megkövezték, halálra kellett ítélni. És a János evangélium 8. fejezetében meg Jézus azt mondja a házasságtörő asszonynak, hogy állj a lábadra, megbocsátottak a bűneid, és menj haza. Azt hiszem, ez az asszony érezte, és tudta, hogy mi a különbség az Ószövetség meg az Új Szövetség között, a törvény és az evangélium között, élet és halál, menny és pokol. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hogy olvasom. Mondok egy másik példát. Ott vannak, sokan küszködnek ezekkel a gondolatokkal. A zsoltárokban például az átkok. Megátkozzák az ellenséget például. Azt imádkozza a zsoltáros, hogy Uram, ellenségem csecsemőit vág sziklához, vagy törd el ki a fogait, meg minden. És ez valahol megint csak igaz, mert a bűn zsoldja a halál, a törvény, ítélet ott van a bűnös világ felett, de Jézus meg ugyanerről más tanít. Azt mondja, hogy áldjátok azokat, akik titeket átkoznak egyenesen. Tehát a minket átkozókat áldjuk, hát nem mindegy, hogy hogy olvasom a Bibliát. És én ezt egy nagyon fontos kérdésnek tartom, mert sok felekezetet járok, és sok közösséget ismerek, és úgy látom, hogy néha úgy olvassák az emberek a Bibliát, mintha Krisztus nem is lenne. úgy olvassa az Ószövetséget, mint, tehát nem a krisztusi tanításon keresztül. Azt olvassuk a zsidókhoz itt levélben, hogy Isten sokszor sokféleképpen szólt, de az utolsó időben szólt az ő fia által, Jézus által, és az ő szava a döntő, és persze, hogy a törvény nem veszíti érvényét. Tehát az Ószövetség kemény, szigorú, törvényes világa nem veszítette érvényét, de az történt, hogy az ember nem tudja betölteni a törvényt, és ezért Isten a szívünkbe írja, tehát a Szentlélek által, a kegyelem korszakában a szívünkbe írja az ő törvényét, tehát a törvényt betöltjük, sőt azt mondja, egy pontocska nem múlik a törvényből el, de külső hatásra, nyomásra nem tudom betartani, hanem belülről, tehát Szentlélek által töltöm be az Isten igéjét. És ez az új korszak, ez a kegyelemnek a korszaka.
Nagyon fontos most, amit mondtál, olyan az jutott eszembe, hogy Krisztus sem azt mondta a mózesi törvényről, hogy ő azért jött volna, hogy eltörölje, és akkor innentől kezdve vele megindul egy új korszak. Nem, azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem azt.
Így van.
De hát azért óriási különbség, hogy nem a régi rendszernek a felborítására törekedett, ő nem egy szakadár volt, egy rebellis ember, aki mindenáron meg akarta volna bolygatni az addig fennálló rendszert, sőt, meg akarta tisztítani a hitetlenségtől. Tehát amikor a templomban az asztalokat kezdte el borigatni, akkor az se renitenségből tette, hanem azért, mert azt mondta, hogy az én atyám házát zsibvásárrá, meg bűnbarlangá tették. És ezt nem tűröm. De hát alapvetően ő nem a mózesi törvénynek az eltörléséért jött, hanem a betöltéséért.
Igen, de azt olvassuk, hogy bement a templomba, tanított, gyógyított, hirdette az igét, halottat támasztott, és amikor már mindent végigmondott, mindent megcselekedett, akkor, mint néma bárány, életét adta ezért az egyházért. Tehát amikor már más nem tudott tenni, akkor felajánlotta saját magát az atyának, az ő tulajdonképpen az ellenségeiért, az őt megölőkért is, és nem véletlen, hogy a halálának is ott rendkívül hatása volt, mert úgy halt meg, hogy még a kivégzést vezető is azt mondta, hogy bizony ez az Isten fia volt.
Ezzel el is érkeztünk az utolsó szólánkhoz. Egyedül Krisztus által van üdvösségünk. Azt hiszem, hogy ez az a reformáció korabeli tanítás, ami nagyon sok embernél, nagyon sok nem keresztény, de akár még egyéb ábrahámi hitű embernél is a sarokkő az egymás meg nem értésében. Tehát nagyon sokáig, nem tudom, te mit tapasztalsz a saját kommunikációdban emberekkel, de én azt látom, hogy mindaddig békességben vagyunk egymással, amíg Istenről beszélgetünk, de onnantól kezdve, hogy Jézus szóba kerül, akkor már egy olyan vehemens indulattömeget képesek emberek egymásra zúdítani, hogy hát most tudatosan fogom ezt mondani, Isten mentsen meg minket attól, hát akár még agressziónak is tudom nevezni néha azt, amivel szembesülök. Tehát, hogy Krisztusnak a Krisztusról való gondolkodásunkat egy sarokkőnek látom. Igen, az egymással való párbeszédben. Szerinted mit tudunk kezdeni ezzel a feszültséggel, hogy talán az összes tanítás között épp a Krisztusról való beszéd az, ami ennyire megoszt minket, hogy ki Krisztus, kinek látjuk Krisztust?
Igen, teljesen egyetértek veled, ez egy nagyon komoly kérdés és mély tapasztalat, de lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok. Én úgy gondolom, hogy ezt az egyházon belül is ezt a történetet le kell játszanunk ezt a meccset, mert nem olyan egyszerű ma sem ez a kérdés. Mire gondolok? Ugye a 16. században a reformátorok számára ez azért volt nagyon fontos, mert rengeteg közben járót föl tudott sorakoztatni az egyház, hogy kikkel, mikkel kell kapcsolatot tartanunk, tehát ilyen szenttel, olyan szenttel, ehhez imádkozni, ahhoz, csak a Jézushoz csak a Márián keresztül tudok jutni, és ő majd közben jár értem. Tehát nagyon bonyolították a kérdés, a dolgot, de most nem a 16. században élünk, hanem a mai egyházában. És a mai egyházának egy részében, én bizony ma is ezt tapasztalom, van az egyháznak egy része, hogy egyesek alig beszélnek Krisztusról. Tehát ma is úgy Isten. Az Isten még csak úgy van. Tehát kicsit ilyen, nem akarom bántani őket, de kicsit ilyen unitárius jelleggel, hogy Jézus nagyon jó fej volt, Jézus igazat mondott, meg humanista volt, meg jó ember volt, meg minden, de úgy, mi úgy általában az Istent szeretjük, tiszteljük a természetben, meg a imaházban, vagy valami, de hagyjuk ezt a Jézus ügyet. Tehát Jézus véleményem szerint ma is egy kicsit provokálja az embereket az egyházon belül is, illetőleg, mire gondolok még, amikor ő bármely közösségben, például a tanítónak, a lelkipásznak vagy vezetőnek a személyére túl nagy hangsúly kerül. Tehát ez a, szoktunk mondani,
hát ez a veszély is fennáll,
van a szektárságnak néhány karakterjegye, és ez az egyik, amikor a tanítónak nagyobb tekintélye van Jézusnál. Most ezt senki nem fogja bevallani, tehát a legnagyobb guru is azt mondja, hogy hát idézetettem ezt a guru szót, hogy igen, persze, hogy Krisztus, Krisztus, de mégiscsak esetleg ő mondja meg, hogy kivel házasodhatsz, meg elkárhozol, vagy nem kárhozol el, vagy, tehát túl nagy lesz a tekintélye, és akkor már is ott tartunk, hogy nem elég, nem ragyog eléggé a Krisztus személye, személyisége. Na most az eddigi beszélgetésünkből kiderült nyilván, hogy nagyon tisztelem, szeretem a katolikus testvéreket, de nekik is ezen nyilván el kell gondolkodni. Például, amikor belépek mondjuk egy olyan templomba, Csíksomlyón is jártam, amikor a templom középpontjában Mária van. És nem Krisztus, lehet, hogy Krisztus is valahol ott van, vagy Mária karján, vagy egy kis oldal, kis szobrocska, vagy képecske, vagy valami, de ez egy szimbólumrendszer, ami kifejezi azt, hogy sokak élet, de ezt a katolikus egyházon belül sokan felismerik, és kritikát gyakorolnak e fölött, hogy nem halványíthatja el senki és semmi Krisztus személyét, mert ő maga az út, az igazság, ő a kapu. De most térjünk vissza az eredeti kérdésedre, amely tényleg egy komoly és szívszorító kérdés, hogy amikor azt hangsúlyozza, tehát a kereszténység lényegében azért él át ma is részben üldöztetéseket, mert provokatív, mert kizárólagos. Ezt ki kell mondanunk, hogy úgy látjuk, úgy olvassuk, és úgy is értelmezzük a Bibliát, például a János 14-ben, hogy amikor Jézus azt mondja, én vagyok az út, igazság, élet, és senki sem mehet az atyához, csak én általam. És örülök, hogy erről beszélünk, mert szerintem érdemes erről beszélni. És van egy ilyen keresztény reflex, hogy előbb-utóbb szeretnénk mindenkit minél hamarabb a mi hitünkbe beszorítani és beerőltetni. Most én úgy gondolom, hogy Isten ennél türelmesebb, tehát néha mi benne vagyunk egy ilyen szent türelmetlenségbe, és azonnal konfrontálunk. Azonnal rosszul leszünk, hogyha meghalljuk azt mondjuk, hogy Krisna, vagy Buddha, vagy Allah, vagy valami, és akkor pillanatokon belül ítélünk, azt mondjuk, hogy na ez nem a mi Istenünk, ennek semmi köze a mi hitünkhez, stb., és a Krisztus az egészen más. Nem tudunk beszélgetni szerintem. Tehát nincs meg a beszélgetésnek a kultúrája, az a nyugalom, az a természetesség, az a tisztelet mások iránt, hogy a másik is Istennek a teremtménye, mert minimum az első hiták az a talapján embertestvérem az indián is, a muszlim is, és bárki más is, és senki nem tehet arról, hogy mondjuk Szomáliában, vagy Pápua-Új-Guineában melyik törzsben született meg, és a többi. És a Szentírás maga arról tanít, hogy a pogány, az úgynevezett pogány világ, tehát ilyen értelemben a keresztény közösségen kívüli világ is tapasztalja, érzékeli az egy igaz élő Istent. Most lehet, hogy ő azt Manitunak mondja, vagy Allahnak, vagy bármi másnak, de van, tehát az Isten mindenképpen valamilyen módon benne van a világban. Ugye a Szentírás azt tanítja, hogy a lelkiismeretben, tehát ahogy elítéljük egymást, magunkat feloldozzuk, tehát ez is az Istennek a jelenjelzése a világban, a teremtettségben, a természetben, a történelemben, ahogy erről szoktunk így gondolni, gondolkodni. Ezért, aki nem hívő keresztjén, arra sem mondhatom mindenest, hogy pogány, és semmi köze az Istenhez, és hát egyébként a katolikus egyház is, és más egyéb protestáns missziók is felismerték, mert az elmúlt évszázadokban nagyon sokszor az történt, tehát emögött is ott volt az uralkodó egyháznak az attitűdje, hogy kivonult egy misszió mondjuk az indiánok közé, vagy Afrika, vagy bárhol, és akkor előbb-utóbb német evangélikus kultúrába akartuk begyömöszölni még a benszülöttet is. Olyan jellegű templomokat építettek az elődeink, európai ruhába öltöztették őket, és úgy kellett nekik minél hamarabb viselkedni, ahogy mi látjuk, ahogy mi gondoljuk, és nem volt bennük az a tisztelet, hogy ők is valamilyen módon Isten teremtményei, és Istenből, nagyon érdekes, amit mondok most, hogy a kezembe kerültek például indián imádságok. És szinte egészen biztos, hogy úgy fel tudnánk olvasni egyes imádságokat egy keresztény közösségbe, hogy a legbuzgóbb keresztény sem, a legkizárólagosabban gondolkodó keresztény sem feltételezné, hogy ez egy Krisztuson kívüli kultúrában megszületett ima, mert olyan gyönyörű a tartalma, benne van a másik iránti tisztelet, a megbocsátás gondolata, és sok-sok minden. Tehát pont ez jelenti számomra azt, hogy Isten kijelenti magát a világban, de a vallások világa alulról építkező történet tulajdonképpen, tehát a Isten vágy, az Isten utáni szomjúság benne van az egész világban, rendszerekben, és amiben mi sokszor elítéljük már a más vallásokat, azokban a hibákban mi magunk is benne vagyunk, tehát ilyen bálványimádás, meg törvényeskedés, meg egoizmus, és a többi. Tehát hogyha megfelelően alázattal nézek a másikra, akkor lehetséges, hogy a másik elkezd gondolkodni azon, hogy hát, ha van valami igazság abban, amit én mondok, és nem vagyok olyan ítélkező, mint a másik. És a következő, amit szeretnék még hangsúlyozni, hogy az ítéletet még szerintem hagyjuk a Krisztusra, tehát hagyjuk arra a Krisztusra, akire egyébként is az Atya is bízta. Tehát nem mi szortírozzunk itt, hogy mi szétválogatjuk a búzát a konkolytól, vagy a juhokat a kecskéktől, stb., hanem az én dolgom, hogy világítsak. Tehát sugározzam az Isten szerelmét, szeretetét a magam környezetébe, és a többit az Istenre bízzam rá. Mert milyen alapon gondolnám, hogy Isten alig vár, hogy elkárhoztasson sok-sok millió embert, például akik nem is ismerték a Krisztust. Nem is volt esélyük a döntése. Nos, én az Isten nem úgy ismerem, hogy ő szadista lenne, vagy arra várna, hogy kit hogyan kárhoztatna el, de ezt nem tudom megfejteni, ezt bízzam rá. Én magam éljem, ha élem a Krisztus az emberek elé, akkor biztos, hogy alázatos leszek, és szelíd leszek, és újra mondom, az ítéletet meg rábízom. Mert ilyen alapon térnek meg egyébként nagyon sokan ma is muszlimok is, és más vallásokból is, de ha az arrogáns, a kizárólagos, a kemény, ítélkező kereszténységgel találkoznak, akkor elhúzódnak tőlünk.
Illetve a legradikálisabb tanítása talán Jézusnak, azt hiszem, hogy nagyjából mindenki a világon egyetért ebben, az összes többi nagy tanítóval, vagy prófétával szemben, vagy velük mellett, az, hogy ő volt az egyetlen tudtommal, aki azt tanította, hogy nem csak azt kell szeretnünk, aki hozzánk közel áll, nem csak a bizony családomat, vagy a munkatársaimat, vagy akik közel kerülnek hozzám bármilyen területen az életben, hanem az ellenségemet is.
Így van, így van.
Ez egy nagyon radikális tanítás, de hogyha kicsit is meg tudjuk valósítani az életben, hogy azzal a nyitottsággal álljak oda ahhoz az emberhez is, aki mondjuk másképp gondolkodik, mint én, vagy más valláshoz tartozik, legyen egy, nem tudom, muzulmán, vagy zsidó, vagy akármilyen felekezethez, vagy világvalláshoz tartozó ember, akkor már kicsit megvalósítottuk azt, amiről szól a kereszténység, illetve Krisztusnak a tanítása, hogy szeressük az ellenségünket is. János, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél beszélgetni ma közénk, és hogy egy kicsit a szólákról beszélgettünk, és zárásul azért még hangozzon el, hogy a református tanítás szerint van egy ötödik szóla is, ez pedig a Solideo Gloria, hogy mindenért egyedül Istent illeti meg, vagy Istené legyen a dicsőség. Azt hiszem, hogy ez egy jó végszó lehet azért a beszélgetés végére. Egyet értesz?
Abszolút. Én nagyon szeretem ezt a gondolatot. Nagyon sokszor én magam is leírom, meg használom, meg kimondom. Sokan töprengenek ezen, hogy ez mit jelent, hogy Isten azt várja, hogy mi egész nap csápoljunk, vagy hajlogjunk előtte, vagy egyebek. Az biztos, hogy az Istennel való élő személyes kapcsolatra teremtettünk, és úgy dicsőítem meg látásom, véleményem szerint az Istent, hogyha élem az ő igéjét, és nem egyszer, tehát természetesen örömmel én magam is éneklek, meg szavakban, imádsággal is szeretem Isten dicsőíteni, de Jézus beszélt erről, hogy látják az emberek a ti életeteket, a ti cselekedeteket, és akkor majd ők dicsőítik az atyát, akár ha nekem nem is lesz annyi idő, majd ők helyettem is bizonyos értelemben dicsőítik, tehát hogy ahogy Jézus mondta, hogy azzal szerettek engem, és úgy szerettek engem, hogyha megtartjátok az én igéimet, és ilyen értelemben teremtettünk mi mindnyájan Isten dicsőítésére, hiszen a vele való élő kapcsolat az nagyon-nagyon jó, az Istenben való öröm nekünk erőt ad a hétköznapokban is, és ez a kisugárzó öröm az Istennek a szépsége, szeretete az, amely hat az emberekre.
Legyen így, akkor tudjunk úgy élni, hogy akik látnak minket, akik látják, hogy élünk, mit mondunk, mit cselekszünk, azok meglássák rajtunk keresztül azt, hogy Krisztus ma is él és munkálkodik.